És folytatjuk a Skalim traktátus 11-es lapján. Arról azzal fejeztük be tegnap este, hogy tegnap este, tegnap reggel, hogy az volt a kérdés, hogy mik azok a kellékek a szentélyben, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy áldozni lehessen. Jeruzsálemi szentélyben mik azok a legfontosabb kellékek, amelyektől a szentély szentélyé válik, és megszerzi azt a státuszt, azt a szentségi szintet, hogy áldozni lehet bennük. És itt ugye Rabbi Meir és a bölcsek vitatkoztak, Rabbi Meir azt mondta, hogy szükség van a színkenyér asztalára, a menórára, a két oltárra, a parajheszre, a függönyökre. Mindezek, ha nincsenek, akkor nem lehet áldozni a szentélybe. Ezzel szemben a bölcsek azt mondták, hogy az egyetlen dolog, ami feltétlenül szükséges, az a kiojr, a kézmosó. A kézmosó és a kézmosónak a talpazata. Ez volt az, amivel tegnap befejeztük, és most tartunk a 10-es lap legvégén. Azt mondja erre a Talmud, Veloy Kein! Furcsa, hogy a bölcsek azt mondták, hogy elég csak a kézmosó és a kézmosónak a talpazata, amikor látjuk, hogy van egy brájta, ami látszólag ezzel ellentétes állítást tesz. Amarabi lezevrabi jöjszörből hanina trejonam rien kol hein dixiv noichach meakev cela einai meakev. Rabbi Lezer és Rabbi Jöjszörből hanina azt tanították, hogyha tudni akarjuk, hogy mi az, ami feltétlenül szükséges, vagy úgy le kéne fogalmaznunk, hogy előfeltétele annak, hogy a szentély működjön, hogy a szentélyben lehessen áldozni, hogy nézzük meg, hogy a Tórában mindazok a kellékek, amelyeket a Tóra, ugye a Tóra nagyon részletesen elmondja, hogy hogyan kell fölépíteni a szentély sátrat, a szentélynek különböző kellékei, és azokat hogyan kell elhelyezni a szentély sátorban, a Miskánban, ugye, ami az elődje volt a magának a szentélynek. Szóval minden olyan kellék, amivel kapcsolatban azt mondja a Tóra, hogy noichach, de le szemben. Például azt mondja mondjuk Mózes II. Könyvének 26-os fejezetének 35-ös mondatában, és helyezzétek el a menórát az asztallal szemben, akkor minden olyan kellék, amivel kapcsolatban úgy van megfogalmazva, hogy valamivel szemben kell elhelyezni, az azt mutatja, hogy ez feltétlenül szükséges. Ez az előfeltétel annak, hogy a szentély legyen. Tehát ezek, ha nincsenek, akkor az már akkor az visszatart attól, hogy alkalmas legyen a szentély az áldozásra. Minden olyan esetben, amikor nem az van írva, hogy szemben, hanem mellett, cela, én nem akkor, az nem előfeltétel. Tehát, hogyha az nincsen, akkor attól még lehet az áldozatot bemutatni a szentélyben. Amrab Shmuel Barach Menibar Shem Rabbi Yechanan, a Filu Cela Meakev, és ezzel kapcsolatban azt mondta Rabbi Shmuel Barach, mert nem, szerintem még, hogyha csak az van írva, hogy mellett, az is előfeltétel. Amrab Illa Shem Rabbi Shmuel Barach, mert a Filu Sima Meakev. Egy másik vélemény szerintem Shmuel Barach azt mondta, hogy még az is előfeltétel, hogy az is olyan eszköz, ami előfeltétele a olyan eszköznek számít, hogy az előfeltétele az áldozásnak, amivel kapcsolatban az csupán az van írva, hogy szima, helyezzétek. Ugye? Igazán három kifejezés van. Szemben, mellett, helyezzétek. A helyezzétek a leggyakoribb, vagy az a legáltalánosabb, az van a legtöbb mindennel mondva, kapcsolatban mondva. A mellett, az valamivel kevesebb dologgal kapcsolatban, és a szemben pedig a legkevesebb dologgal. És itt azt mondja Shmuel, hogy még ezek is előfeltételek, tehát ami a legáltalánosabb kifejezés, még az is előfeltétele az áldozásnak. Amarem Hanina, most akkor a kérdés az az, hogy a bölcsek viszont azt mondták az előbb, még a tegnapi részben, hogy igazából semmi nem előfeltétele az áldozásnak, egyedül a kiojr, a kézmosó. Semmi más nem szükséges az áldozáshoz, semmi más kellék nincs, ami előfeltétele lenne annak, hogy áldozzunk. Itt pedig azt olvassuk, hogy lényegesen több minden van, ami előfeltétel. Tehát vagy az, amiről az van írva, hogy szemben, vagy az, amiről az van írva, hogy mellett, vagy az, amiről az van írva, hogy helyezzétek, de mindenképpen lényegesen több dolog. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Amarab Hanina, Kámbá Vajdösi Bifnim, Kámbá Vajdösi Bachutz. Amarab Hanina az nagyon egyszerűen oldja fel ezt a problémát. Azt mondja, kétféle szolgálat van a szentélyben, és mind a kettőt lehet áldozásnak nevezni. Az egyik a Vajdösi Bachutz, a külső szolgálat. A külső szolgálat azt jelenti, hogy a szentély fedetlen csarnokában végzett állat áldozása, ahogy ezt már többször lerajzoltuk, hogy hogy néz ki a szentély. A szentélynek van egy külső, nem is csarnoka, bocsánat, hanem egy külső kertje, vagy udvara, az udvar. Az udvaron végzett áldozás, az oltáron az a külső áldozás. És van a belső szolgálat, ami a csarnokban végződik, a belső szent teremben, ami elsősorban a füstáldozás, a menóra meggyújtása, a színkenyér elhelyezése. És ugye, ha a külső szolgálatról van szó, ami az állatáldozás, erre értették a bölcsek azt, hogy elég, ha csak a kiolyra, a kézmosó megvan. Ha viszont a belső szolgálatról beszélünk, a belső szolgálat, ami ugye magában foglalja a menóra meggyújtását, a színkenyeret, a füstázatot, stb. Ott viszont több mindenre, ott több előfeltétele van értelemszerűen, és ezek a megjegyzések, amelyek arra vonatkoznak, hogy melyek azok a kifejezések a Tórában, különböző eszközök kapcsán, amelyek előfeltételül teszik az adott eszközöket, ezek mind a belső szolgálatra vonatkoznak, és nem a külső szolgálatra. Oké. Tegnap arról is szó volt, hogy amikor vörös tehenet készítenek időnként, ugye ez azért nem volt egy nagyon gyakori esemény. Ha jól emlékszem, összesen kilenc vörös tehenet hoztak áldoztak föl a történelem során. Ugye a vörös tejnek a hambait a halottak megtisztítására használták. És ha jól emlékszem, akkor egy vörös tejet hozott Mózes. Az a teljes első szentély idejére elég volt, tehát gyakorlatilag 800 éven keresztül. Ez egy komoly. 800 éven keresztül elég volt. És utána pedig a második szentély idején hoztak még 8-at. Ez összesen 9. Bárhogy is legyen, arról is szó volt, hogy a vörös tehén, nagyon ügyelnek rá, hogy ugye ez a megtisztulásnak a ne továbbja. Korábban beszéltünk róla, hogy a vörös tehénet egy különleges helyen, tehát először meg kell találni, hogy van egy vörös tehén. Vörös tehének vannak, de olyan vörös, amit full vörös, tehát még egy kis fekete szőrszál sincs rajta, vagy pozsom, két fekete szőrszál. És utána egy olyan helyen nevelték, ahol biztosan nincsen tisztátalanság, de mégiscsak egy bizonyos ponton át kellett hozni a szentélybe. Milyen szentélybe nem lehetett nevelni, de át kellett hozni a szentélybe. Akkor az áthozatalnál hogyan tudunk biztosra venni, hogy nem fog valamilyen tisztátalan dologgal érintkezni a tehén. Ezért építettek egy különleges rámpát. Onnan attól a helytől, amilyen jól tudom, az olajfák hegyénél volt, odáig, ahol a szentély feláldozták, építettek egy rámpát, ez volt a vörös tehén rámpája. Miből fizették a rámpát? Itt tegnap beszéltünk róla, ez egy vita, az egyik vélemény szerint Misi Arián Iska a felajánlások maradványából, másik vélemény szerint a főpap saját pénzéből. Most ezzel a rámpával kapcsolatosan tesz egy megjegyzést, egy történelmi jellegű megjegyzést, Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hanina, Shachatzis, Gdoila hajszem bnékai hánim dojlim. És jöjszem is sissim karezzav hajú majd címba, és a haja kifsösel para oimed. A haja echad mellem mőci para asszabbi kevesel ha véröj, szöjszre jöbb a jöjszem is elaj. Azt mondta Rabbi Hanina, nagyon magamutogatóak voltak a főpapok. Miért? Mert több mint 60 karé aranyat használtak föl az új vörös tehén rámpához. Ezt is írom magamnak, hogy a vörös tehén rámpát, azt nem egy mindennapos. Szóval 60 karé aranyat használtak fel a vörös tehén rámpáj, új rámpájának megépítéséhez, annak ellenére, hogy az egyel korábbi rámpa még létezett, ők soha nem akarták használni a régi rámpát. Ennek a kiemelkedő eseménynek a tiszteletére lerombolták az előző rámpát, és egy új rámpát építettek, és ez belekerült ilyen sok pénzbe. Igen, írja a Kata, hogy Hirkonosz főpap vezető idején két főestertet is áldoztak. Pont erről lesz szó, de szerintem itt te biztos jobban képbe vagy a Josephus Flavius munkásságából, hogy a Hirkonosz az a Simon a cádiknak, Simon az igaznak az apja volt, vagy a gyereke volt? Már emlékszem pontosan a mispachológiára, a családfára, de mindesetre érdekes, amit itt írsz, mert a következő bekezdésben pont ezt veti föl Rabbi Ula. Haszim Rabbi Ula, kumé Rabbi Manava, hatani, Simon a cádik stéparais asszó, azt tanította, azt kérdezi Rabbi Ula, hogy azt kérdezte Rabbi Ula a Rabbi Manától. Tanultuk egy brájtában, hogy Simon a cádik. Simon a cádik, ez, ha jól emlékszem, a hasmaneusok idején volt főpap, és két vörös tehenet is feláldozott élete során. És itt azt mondják a kommentárok, hogy ez azért volt, mert ugye a hasmaneusok sokat háborúztak, és nagyon sok halotti tisztátalan volt. Sokaknak kellett megtisztulni. Az átlagosnál több vörös tehén hamura volt szükség. Ez nagyon furcsa belegondolni, mert ugye ha 800 éven keresztül elég volt egy, és itt pedig egy ember öltön belül kellett kettő, ott valami nagyon locsolták a vörös tehén halmakat. De bárhogy is legyen, és hogyan csinálta, lajbe keves hajcézú, és azt látjuk, hogy ő is még a saját rámpáját is újraépítette. Tehát akkor ez nem magamutogatás lehetett, mert azt értjük, hogyha van egy főpap, de rámaradt egy korábbi vörös tehén rámpa, az lerombolja az előző vörös tehén rámpát, és egy új rámpát épít, az lehet, hogy úgy lehet értelmezni, hogy magamutogatás. De az, hogy valaki a saját életesen épít egyet, aztán lerombolja és épít egy másikat, az nem lehet magamutogatás. Ráadásul Simon a cádikról van szó, akinek a nevében is benne volt, hogy egy igaz ember volt. Ugye ebben az időben a főpapság az egy hatalmi pozíció is volt, és hát sokan nem őket megillető módon jutottak a főpapi pozícióhoz. Simon a cádik viszont egy igaz ember volt. És mégis Simon a cádik, aki két vörös tehenet is felajánlott, ő a saját rámpáját is lerombolta. Hiszlak, nem egy más Simon a cádik, sahat szaja? Csak nem azt akarod mondani, hogy Simon a cádik az egy magamutogató volt? Mike Dun, Alshem, Mailaim, Para, Szilszulhub, Para. Akkor mi az az oka annak, hogy mégis lerombolta az előző, ahogy is járkját, az előző rámpáját? Azt mondja, nem lehet ennek más oka, mint az, hogy ez egy tisztelet a vörös tehén áldozásának, és nem magamutogatásból, hanem ennek az okán építenek egy új rámpát. Tani zizinuk szöjlin hajumi kánumi kánkedésén lajjesz icuakai hánim. A rámpának a kapcsán azt tanultuk, hogy úgy építették meg ezt a rámpát, hogy a rámpának volt egy része, ahol gyalog mentek, és volt a két oldalán voltak ilyen kiálló kis rudak, vagy kiálló, mondjuk rudak, igen, azért, mert nem akarták, hogy a kohén, aki átmegy a vörös tehént kísérve a rámpán, az lenézzen a rámpáról, és pont alatta a mélységben legyen egy halott, és a fölé ránéz, akkor azzal ő a ohel, a sátor tisztátalanságát magára veszi, mert sátorként terpeszkedik a halott fölé, és pont a rámpát úgy csinálták meg, az volt a rámpa lényege, hogy a rámpa alatt voltak ilyen, mondják ezt? Arches. mint itt, boltírek. És a boltírek elválasztották a rámpát a rámpa aloli, vagy a rámpa alatti esetleges halottaktól. Úgyhogy akkor úgy csinálták meg, hogy még véletlenül se legyen, hogy valaki így kinéz a rámpáról. Mert nem volt miért kinézni, mert voltak ilyen kiálló rudak, amitől nem lehetett látni, mi van mellette. Oké. Tegnap, eddig tartott a rámpának a kérdése. Tegnap volt egy vita Rabbi Akiva, és kérem szépen Rabbi Akiva és Rabbi Shmuel között. Rabbi Shmuel azt mondta, hogy a megmaradt felajánlásból megmaradt felségkerekkel lehet egy kicsit üzletelni. Lehet venni, eladni, és a nyereséget, azt visszaforgatni a kincstárnak. De jött Rabbi Akiva, és azt mondta, szó sem lehet róla, a szentély vagyonával, és ugyanúgy bármilyen felajánlást, tehát adományból származó, ránk bízott pénzzel, vagy vagyonnal tilos üzletelni. Ugye ez egy elvi vita volt a kettőjük között. Elaim Raca, ilyen herszet sem nagy, a szakalahág, de smutar, egy esetben lehet csak ezt végezni, Rabbi Akiva szerint is, aki amúgy ezt nem támogatta, de ha valaki azt mondja, hogyha az esetben a veszteség nem jön össze az üzlet, és ugye minden üzletnek van lehet veszteség kockázata, ha azt mondom, hogy nem jön össze az üzlet, akkor azt én magamra vállalom, saját zsebemből fogom kipótolni, akkor lehet. Ha így jár el, akkor Rabbi Akiva is egyetért vele, hogy lehet üzletelni a szentély vagyonával, mert így akkor a szentély vagyonának nincsen kockázata. Ah, nagyon érdekes dolgot ír a Kata, ezt nem is tudtam, hogy összekeveredtek a nevek, és lehet, hogy Józsefusz pontatlan volt, és Simon az édesapja volt Johannannak. Oké? Okay? Akit Johannesnek hív. A Józsefusz. Nagyon érdekes. Köszönjük szépen. És azt írott, hogy 19. században tárták fel a boltíveket, és a rámpa maradványait. Akkor az lenne a kérdésem, Kata, hogy biztos vagy-e benne, hogy ez a vörös tehén rámpája? Mert volt egy másik rámpa is, amitől tegnap tanultunk, ahova a bűnbakot küldték ki. Biztos-e, hogy ez a rámpa, amiről írsz, ez a vörös tehén rámpája, ez nagyon érdekelne. Illetve, hogyha be tudsz linkelni esetleg egy képet, hogy hogy néz ki, vagy hogy hol helyezkedett el ez a rámpa, az is nagyon érdekes lenne. Köszönöm szépen. Oké, leadtam a rendelést a régészeti szakosztálynak. Oké, megyünk tovább. Kehada, barzemina, ispekit gabébe dal de jászmin, asszomesal rabbi mana, amel lej, ibaim de hepszeidet, de dachvágen de asszomesari. Ugye ez szerint járt el, vagy ezt igazolja az, hogy volt egyszer egy férfi, akire rábízták a örökösöknek, örökös árváknak, vagy árváknak az örökségét, árva gyerekek, és amíg nem nőnek föl, addig egy apotropusz, egy ilyen vagyonkezelő gyám intézi az ő vagyonukat, és az volt a kérdése Rebbi Manához, hogy lehet-e ezzel a vagyonnal üzletelni. Azt mondta, hogy ha te vállalod a felelősséget, tehát nincs kockázata a gyerekeknek, akkor lehet. Rebbi Chia Baráda ispikint Gábi Mádoldi Jászpin, Mavid Kén, Rebbi Chia Baráda pedig maga is így járt el, nem csak ezt pászkanolta, maga is így járt el, egyszer gyámként kinevezték örökség kezelésre, és így járt el, hogy csak fölírom magamnak a kulcsszavakat. Így járt el, hogy üzletelt vele, és úgy, hogy magára vállalta az esetleges felmerülő veszteségeket. Oké, okay. Moiszár Pérois, ugye arról is szó volt a Misnában, hogy mi a helyzet a megmaradt, vagy Moiszár Pérös, mi a helyzet ezzel, és akkor azt úgy fordítottuk, hogy az ebből az üzletelésből megmaradt nyerességgel. Mert ugye Rabbi Shmuel csak annyit mondott, hogy akkor üzleteljen a felajánlás maradványaival üzleteljen, és a nyerességet visszaforgassa a szentélyi vagyonban. Oké, de mit csináljon a nyerességgel? Teljesen jó, hogy üzletel, de nem derült ki akkor, hogy mit csinál a végén a nyerességgel. Most először is azt kell látni, hogy ugye ez az előbb, a Mishnában úgy helyezkedik el, hogy előbb van egy vita a Rabbi Akiva és Rabbi Shmuel között, hogy lehet-e üzletelni a felajánlások maradványával, és utána pedig azt mondja a Mishna, és akkor mit csináljon, Rabbi Akiva azt mondja, hogy nem lehet, Rabbi Shmuel azt mondja, hogy lehet, és utána azt mondja a Mishna, akkor mit csináljon a üzletelésből megmaradt nyerességgel, és erre mondja el, hogy mi mindenre lehet fordítani. De akkor úgy tűnik, hogy a Mishna második fele Rabbi Shmuel véleményét fogadja el, hogy lehet üzletelni a maradványon, akkor nem lenne kérdés, hogy mit csináljunk az üzletelésből megmaradt nyerességgel. Azt hiszem, Rabbi Shmuel azt mondta, a Talmud úgy tűnik, hogy a Mishnánk Rabbi Shmuelt követi, mert különben nem lenne értelme ennek a mondatnak. De hiába remélsz, hogy passzal lesz nisza, Moisza Pérez szachar lehegdes. Moisza ne szachim, zu szea revíz. Rab hiába remélsz, hogy ezzel nem ért egyet, és azt mondja, hogy itt nem a nyerességről van szó, tehát nem arról, ami a maradványból való üzletelésnek a nyeressége, hanem egy másik üzletelésről van szó, amivel mindenki egyetért, hogy lehet hogy létezik. Bocsánat. Először még ezzel a Pchiabárja vész, hogy megerősíti az előbb mondatokat. A Bjéhan passzám azt nézze, Moise per Zusser víz, Moise ne szachem birucin. A Bjéhan viszont azt mondja, hogy nem. Ez nem a nyerességnek nem a nyerességről szól, tehát nem az üzletelésből, a maradvánnyal való üzletelésből befolyó nyereség, amiről beszélünk, hanem valami másról, ami ugyancsak egy kicsit üzletelés, de mindenki egyetért vele, hogy lehet ezt csinálni. Miről szól ez? Zusseyar víz. Tegnap beszéltünk róla, hogy amikor megvették a köretekre szükséges anyagokat, ugye minden áldozat mellé raktak köretet, volt liszt, volt bor, ugye nagy mennyiséget vásároltak, ugye, mint mindig, manapság is, régen is, ha valaki valamiből nagy mennyiséget vásárol, akkor sokkal jobb árat kap, ugye, nagy kereskedő járat. Viszont amikor jöttek az adott emberek, hogy áldozatot hozzanak, és az áldozathoz a szentélytől kellett megvenniük a lisztet vagy a bort, akkor abból keletkezett egy körülbelül egynegyednyi nyereség, kulcs. A nagy kereskedő jár és a kis kereskedő jár között. És erről van szó. A Mishna, amikor arról beszél, hogy Moisara Pérez, a nyereség maradványa, az nem azt a nyerességet jelenti, amiről vitatkozott rá Mishma, és amiben kiva, hogy lehet-e üzletelni a felajánlások maradványaival, és akkor az annak a nyeressége, nem. Hanem ez arról szól, csak ami minden évben rendszer szinten volt egy nyereség, azzal, hogy nagy mennyiségben vették meg a lisztet, meg a bort, és kis mennyiségben adták el. Moiser Nesachim, és van egy másik maradvány is, ami pedig a köreteknek a maradványa, amit úgy hívom is, hogy köretek maradványa. Ez pedig arról szól, amikor hogy van egy másik, ugyancsak rendszer szintű nyeresség a történetben, hogy amikor megvették a... Tehát van egy különbség, van egy nyeresség azon, hogy nagy mennyiségben veszek, vagy kis mennyiségben adok el. Nagy kereskedői áron veszek, kis kereskedői áron adok el. És egy másik nyereségem is, ami abból fakad, hogy amikor nagy mennyiségben veszek, akkor nem mérik le pontosan a mennyiséget, hanem úgy ránézésre, ráhagynak. Nem csak jobb árat kapok, hanem csak így ránézésre mérik le. Amikor a kiskereskedésben eladom, akkor ott pontosan mérik le a mennyiséget. Ott keletkezik ugyancsak egy fölösleg, mert a nagy mennyiségnél olyan van egy puffer, amit ráhagynak, hogy mennyivel, mennyit hogy a mennyiség biztosan meglegyen, akkor egy pufferrel adják el. Amikor én eladom kis mennyiségben, akkor pontosan mérem le, tehát a mennyiségből is adódik egy nyereség. És ezt hívjuk Moiszer de Szachimnak, a köretek maradványának. Lészlé rábhia berevészev le berucin. Kérdés az az, hogy, hogy az előző vélemény nem, miért nem így magyarázta. Az előző vélemény nem vett tudomást erről, hogy van ez a harmadik, a mennyiségi tényezőkből fakadó nyereség, hanem csak arról beszélt, hogy van egy nyereség a esetleges kereskedésből, ami ugye a, vagy üzletelésből, amit ugye Rabbi Akiva tilt. Van egy nyereség a nagykereskedő és a kiskereskedő járból, de a harmadik nyereségről nem beszélt. Miért nem? Ugye arról, hogy a mennyiségi különbségekből fakadó nyereség. Amelyeb Hiszki, a Máden Nafele Szare Víz, Nafele Berucin. Azt mondja, Hiszki, mert ő egybe számítja, ezt egy kategóriának számítja. Van egy nagykereskedői, kiskereskedői viszony miatti árkülönbség, vagy nyereség, és ő azt egybe számolta, mind azt, hogy jobb áron kapod, mind pedig azt, hogy az egyiknél pontosan van lemérve, a másiknál pedig csak egy pufferrel van megbecsülve. Dáj, te ide rábik hiábár jeiszef nicha. Én mi sztákrim besel hegdes, áflői besel a ním. De fichak zelve ze, lajhajú moidim, lajhajú moidim be pérősz. Most, hogyha az első álláspontot fogadjuk el, Hiabere Vészef álláspontját, aki azt mondta, hogy a misnában meghatározott nyereségek, azok az első, az a üzletelésből származó nyereség, a második pedig a nagykereskedői, kiskereskedői, árközötti különbségből való nyereség, az akkor értjük, hogy a misna ugye miért helyezte ezt abban a kontextusban, hogy Rabbi Akiva ezt tiltja. Ha viszont azt Rabbi Yochanan véleményét fogadjuk el, és aki azt mondja, hogy háromféle nyereség van, és a misnában nem az elsőről beszélünk, ami az üzletelésből fakadó nyereség, hanem a nagykereskedő és a kiskereskedői ár és mérés közötti kétféle nyereségről beszélünk, akkor miért mondaná azt Rabbi Akiva, hogy ez tilos? Hatan innan, amdum is alő, és szapek már árból tenézelve az elő, majd nőpeirősz. Amikor mindenki tudja, hogy ez meg van engedve. Szóval a Talmud, de jöjj, majd nőpeirősz, be kétszer, mis báha, majd nőpeirősz, majd nőpeirősz. Szóval a Talmud, igen, de Rabbi Akiva ezt szerint az álláspont szerint nem úgy értette, hogy ez tilos, hogy nem lehet ilyet csinálni, hanem csak azról vitatkozott, hogy mire használják ezt föl. És azt utasította el, hogy ezt a kétszer, mis báhának ajánlják föl. A kétszer, mis báh, ugye az a, többször beszéltünk a oltár etetése, hogy amikor nincsen önkéntes áldozat, akkor vesznek, generálnak forgalmat az oltárnak, vesznek áldozatokat. Ő ezt elutasította, hogy szerintem ezt nem erre kell felhasználni, hanem a szentély eszközeinek a pótlására és finanszírozására. De nem önmagában utasította el azt, amit a misnában olvasunk. Oké. Akkor visszatérve erre az utolsó nyereségre, ugye a nyereség, ami arról szól, vagy a különbözetre, birucei mizbejár, birucin, ami azt jelenti, hogy a mérésnél, amikor a nagy mennyiséget vették, akkor ott nagyobb volt volt egy puffer, amikor kis mennyiségben eladták, akkor pedig pontosan lemérték, és ezen a különbségen volt egy nyereség. Ezt egy kicsit részletesebben kifejtve, ugye azt mondtuk az előbb, hogy ezek szerint van egy olyan vélemény, akik szerint ebből a nyereségből az eszközöket, a szentély eszközeit kellett pótolni és finanszírozni. Átkedőnyben utca egy cibúr. Már filubi rucé jachit, de Löjning Szókli Sarezből, Bajnis, a Jachit, itt van egy elvi probléma ezzel. Mi az elvi probléma? Hogy tegnap tanultuk, meg tegnap előtt, hogy a szentélyben A szentélynek az eszközei és építménye az közösségi felajánlásból kellett, hogy jöjjön. Ugye ez egy... ennek kapcsán tanultuk, hogy nem lehet önkénteskedni. Olyan dologban, ami a közösség egészét érinti, és az közösség egészének a nevében vagy kell, hogy történjen, ott nem lehet önkénteskedni, hogy ne indikálja senki a sajátjának. Én csináltam, én önkénteskedni. Nem, te ki voltál fizetve, úgyhogy te nem mondtad, hogy ez a tiéd. És ugye ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogyha a szentély eszközeiről beszélünk. A szentély eszközei azok közösségi tulajdonban kell, hogy legyenek. Közösségi pénzből kell, hogy vegyük őket. Most, hogyha a biruce, mizbeach, a mérték, a mérésből való különbözet nyereségét, azt a szentély eszközeire fordítjuk, ahogy ezt Rabbi Akiva mondja, akkor ez stimmel még akkor, hogyha ezek a mérésbeli különbségek közösségi áldozatnál merülnek fel. Vannak közösségi áldozatok, és ott is van egy nyeresség azon, hogy mennyi lisztet használunk föl. De amikor egy személyes áldozatnak a nyerességéről beszélünk, egy személyes áldozatnak a mérésből fakadó nyerességéről van szó, akkor Slomo elmegy a szentélybe, hoz egy áldozatot, és az ő lisztjéből visszamarad maramennyi, mert leesik róla az a puffer, ami a nagy kereskedői vásárlásnál megvolt, akkor az az övé, tehát ezt az ő maradványát forgatjuk közösségi célra, és azt tanítottuk, hogy közösségi célra nem lehet egy személyes felajánlást elfogadni. Akkor itt a maradvány az olyan, mint egy személyes felajánlás, akkor hogyan lehetséges ez? Azt mondja, a Talmud kell dolda, a Ninon is, és azt, aki szerint, ez libna, sérül, mint a bácsatim, szerint el a cíbor. Azt mondja, Talmud, oké, erre van egy megoldás, hogy olvastuk, tegnap előtt említettük, hogyha nem az, hogy különbség van az építmény és az eszköz között. Hogy az eszköznél ugyan közösségi felajánlás kell, hogy legyen, nem lehet egy magán felajánlás, mert a közösség tulajdonában kell, hogy legyen, de nem kell, hogy eredendően közösségi legyen. Tehát például azt tanultunk, hogy volt egy olyan asszony, aki a fiának, aki kohanita volt, készítette egy kohanita munkaruhát. A munkaruha is eszköz, azt is a közösségi pénzből kellene finanszírozni, és mégis elfogadták, hogy ő ezt elkészítette, és aztán felajánlotta a közösségnek, és így akkor az közösségi vagyon lett. És ez igaz a szentély többi kellékével kapcsolatban is, és ezért van az, hogy a mérésből fakadó nyerességet egy személyes áldozatnál is vissza lehet forgatni a szentély eszközeinek a finanszírozására. Oké? Átkedőn birucei lach. Vá finu birucei javes. Akkor menjünk még tovább. Ugye ennek a köretnek kétféle köret van. Van folyékony halmazállapotú köret, meg száraz halmazállapotú köret. Ugye minden áldozathoz háromféle köret merülhetett föl. Bor, olaj és liszt. Ugye sátoros ünnepen volt még, hogy vizet öntöttek a köret. Köret gyanánt az áldozathoz. Most mi a különbség a bor és az olaj és a liszt között? Ugye a bort és az olajat azt egy szent edénnyel merítették, és azt abból öntöttek rá az oltárra, és volt ez az áldozatnak a körete. A lisztet azt kézzel, egy maroknyi lisztet kivettek, ahogy tegnap mondtam, és így csináltak, és ami itt maradt a tenyérben, azt tették rá az oltárra. Most mi a különbség? Hogy a szentély eszközeinek volt egy olyan tulajdonsága, egy olyan velejárója, hogyha valaki valami bekerült a szentélynek az eszközébe, egy edénybe, egy merítő pohárba, vagy mit tudom én, azzal az a dolog szentté vált. Így aztán azt értjük, hogy ha az olajról és a borról van szó, akkor értjük, hogy az, ami belekerült, a szentté vált, És ezért az abból visszamaradt mennyiség, az mehet az oltár forgalom generálására, ahogy ezt az előbb mondtuk. Viszont mi a helyzet a szárazzal való? Mert ugye az maga is szenté vált. Viszont mi a helyzet a száraz anyaggal, amit nem eszközbe raknak? Azt mondja, talán a finubirice javes, valójában ez is mehet az oltára. Honnan tudjuk, hogy mehet? Kell híde taninan tamon, birucé lák könyves, birucé javes hulim, lama birucé lák könyves, mi sem lesz a lák nimsak, hogy fném, birucé javes hajl, mint sem lesz javes löj nimsak, bém, bifném, bém, bachuc, kol birucé midős a lolim, és zebach áher, a krivúi mojvim, láv, kétszem vizbeják. Egy misnát idézünk, egy brájtát idézünk, arra van szó, hogy a köretből visszamaradt mennyiség, az, hogyha folyékony halmaz állapotú a szent, mert ugye az úgy maradt vissza, hogy bemerítették, és le így csináltak. Tehát a tetejét lesimították. Nem értek pontosan, hogy bornál, zsolajnál, hogy kell lesimítani, de mindesetre az, ami ebből így visszamaradt, az szent. Miért? Mert már belekerült az edénybe. Az, ami nem maradt, ami száraz halmaz állapotú, tehát liszt, az nem szent. De mégis lehet használni a oltár forgalom generálására. Fú, ez nagyon absztrakt volt. El kell képzelni az oltárt, a forgalmat, a nyerességet. Ebben csak a nyeresség az, ami könnyen elképzelhető. Oké, egy új misnához érkeztünk. Továbbra is a felajánlások maradványairól lesz szó. Moiszarak töjresz, ma hajú oiszimba. Füstáldozat. Minden nap hoztak egy füstáldozatot. A füstáldozat az egy 11 különböző anyagból, fűszerből, fűszernövényből összerakott különleges keverék volt, aminek olyan fantasztikus illata volt, hogy arról regéket zeng a Talmud. Mózes magától, Istentől tanulta, hogy hogyan, és tanította Áronnak, hogy hogyan kell összerakni ezt a különleges parfüm illatot, amit aztán a belső aranyoltáron elégettek. Most minden évben 368 adag füstáldozatot készítettek. A 368 adagból 365 elment az év során, minden nap egy adag, és még egy adag elment Jom Kipurkor extra adagként. De mindenképp maradt két adag. Amúgy pedig, ugye nagyon ritka az a zsidó hónap, amikor 365 napunk van, mert általában, ha csak nem szökő évről van szó, akkor 354, 53 vagy 55 napos egy zsidó év. Tehát így is úgy is maradt 10 adag. Most azt nem tudom hirtelnyében, hogy mi van akkor, hogyha szökő évünk van, akkor azt hogy oldják meg. De mindenképpen akkor normális dolog volt, hogy van Moiszer Haktoires, hogy a füstáldozatnak is van maradványa. Ugye ebből a kikevert keverékből maradt maradvány. És mit lehet ezzel csinálni? Ugye miből vették a Haktoireszt? Miből vették a füstáldozathoz szükséges keveréket? Ugye ezt is a félsékelek felajánlásából. De mit tanultunk, hogy minden félsékel felajánlást ugye meg kell ismételni minden évben, és az adott év közösségi felajánlásait az azon év félsékeleiből kellett megvenni. Most mi lenne a legegyszerűbb megoldás? Hogy a megmaradt füstáldozat adagokat a következő évi füstáldozat kikeverésbe rakjuk be. Tovább visszük a következő, görgetjük a következő évre. Igen, ám csak akkor azzal az lesz a probléma, hogy a következő évben lesz olyan füstáldozati keverék, ami az előző év sékeleiből volt finanszírozva, és ezt nem lehet csinálni. Akkor mit csináljunk ezzel a füstáldozattal? Ugye ez egy szent valami, ezt nem lehet hazavinni és otthon elfüstölgetni. Akkor mit lehet ezzel csinálni? Me hajó iszimba. Azt mondja, Talmud ma frissimi menna liszhára unnin. Me halali noisze al mois ha unnin. Mit csináltak? Ezt arra használták föl, hogy a szakembereket kifizessék. Itt, hogy kik ezek a szakemberek, arról vita van, vagy a építő szakemberek, akik a szentély építéssel foglalkoztak, vagy azok, akik magát a kikeverést csinálták. És ezeket ki kellett fizetni. Ugye tegnap tanultuk, hogy hogy fizetjük ki az ilyen építőmestereket, hogy kölcsön veszünk egy pénzváltótól, egy uzsorástól. Az kifizeti. Utána folyamatosan a munkájukat. Utána fogunk, hogy volt, utána van valami, ja, van félsékel adományunk, de az is szent. Azt a félsékel adományt valamire, na, annak a szentségét valamire ráhelyezzük, tehát az, hogy úgymond veszünk valamit abból a pénzből, és akkor a pénz maga a félsékel profánná válik, azt odaadjuk a fizetséggyanánt, a pénzváltónak, tehát magyarul így áttételesen a szakembereket ezzel kifizetjük. Most ehhez hasonló eljárás van itt is. Mit csinálnak? Fogják a maradék füstáldozatot, azt annak a szentségét ráhelyezik a pénzre, Halelinoisa, igen, tehát ráhelyezik arra a pénzre, van pénz, amiben én kifizettem volna a hogy is jákokat, a szakembereket. Azzal a pénzzel kiváltom a füstáldozatot, füstáldozat anyagát, így a füstáldozat anyaga most átmenetileg profánná vált, azt odaadom a szakembereknek, majd újra megveszem a pénzzel a füstáldozat anyagát, akkor a pénz válik profánná, és a füstáldozat újra szenté válik, de most már az új pénzzel veszem meg, az új sékelekkel, és ezzel gyakorlatilag csináltam egy olyan swapot, amivel a régi pénzből először megvett és kikevert füstáldozatot most kiraktam profánba, és az új pénzzel megveszem, és ezzel az új pénzzel lett finanszírozva ez a maradvány. Igen, itt a legbonyolultabb banki tranzakciók alapjai vannak lefektetve a füstáldozattal és a félsékelekkel. Ez komoly. És mindez a szentében. Oké. Szóval így járunk el a maradék füstáldozattal. De én bohadas bizmán, hogy lejkén a isz, amit rúma hadas, mi imláv, minél is van a mellék megjegyzése a misnának. Kérem, vegyünk vissza, itt azt írja Mária, hogy ez a pénzmosás eredete. Szó nincs erről, csak erről egyszerűen a különböző könyvelési, ókori könyvelési technikákról van szó. Szóval, egy mellék zárójelben megjegyzi a misna, hogy mi van akkor, eddig mindig arról beszéltünk, hogyha tényleg összegyűlik a félsékel az év elejére, Nisan elsőjére, valamennyi félsékel. Ha nem gyűlik össze, akkor lehet a régi sékeleket használni, a tavalyi sékeleket az idei költségekre. És ebben az esetben, ennél az eljárásnál is, a régi sékelekkel vesszük meg újra, és helyezzük vissza a készletbe a füstáldozat anyagát, és nem az újakkal. Oké? Tehát magyarul ez, hogy mindig az új sékellel kell finanszírozni az új áldozatokat, ez akkor van, hogyha van új sékel. Ha nincs új sékel, mert valami miatt nem jött össze az adomány, akkor a régi sékelöket is fel lehet használni. Oké. Most akkor ebben az egész eljárásban még egyszer akkor vegyük végig. Itt van a pénz, amivel ki kellett, hogy fizessem a régi sékelek, amivel ki kellett, hogy fizessem a szakembereket. Itt van a füstáldozat, ami a régi pénzből volt finanszírozva. A füstáldozatotnak a szentségét ráhelyezem a pénzre, ezzel profánná válik a füstáldozat, Tehát úgy, a ráhelyezem a pénz, az azt jelenti, mint amikor itt a másodtizednél is van, hogy nem akarom fölvinni Jeruzsálem, és azt mondom, hogy a pénz legyen szent, ezt fogom fölvinni Jeruzsálembe, és azon veszek valamit. És itt is azt mondom, hogy a pénz legyen, vegye át a szentségét a füstáldozatnak, akkor a füstáldozat profán, odaadom a szakembernek, majd az új sékelekkel megveszem a szakembertől. És ugye egy kérdés van, hogy én és ezzel kezd a Talmud, hogy én elvileg én hegdes, halál hegdes. Ezt meg lehet csinálni, hogy kiváltok valamit pénzzel. Hát mint mondjuk a második tizedet kiváltom, azt mondom, hogy itt a profán pénz, itt a szent második tized, a második tized szentsége szálljon rá a pénzre, akkor most a pénz szent és a második tized profán. Oké. Okay. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy van egy füstáldozatom, ami szent, és van a régi sékelem, az is szent. Akkor hogy tudom átvenni a szentségét a füstáldozatnak a félsékelre, amikor a félsékel eleve szent? És az az alapelv, hogy én hegdes, hálál hegdes. Egy szent dolog nem tudja átvenni valami másnak a szentségét, mert már le van foglalva. Egy teli pohárba nem lehet tovább tölteni, jut eszembe. Kétszer túl is, amár simonban bár biszna, mévi maiz, umechállalanál binyan. Szóval akkor be kell itt vonni még egy tényezőt. Még komplikáltabb lesz a tranzakció. Tegnap tanultuk, hogy amikor építették a szentét, vagy Jeruzsálemet, azt úgy csinálták, hogy megépítették profánba, ugye az építések is, az építési munkálatok is a közösségi felajánlásból kellett, hogy szent felajánlás, sékelek felajánlásból kellett, hogy történjenek. De nem úgy építettek, hogy megvették az építőanyagot, meg kifizették előre a munkásokat a félsékelekből, hanem először megépítették profánba, és utána a szentséget ráhelyezték az épületre. Azzal a pénzzel fizették ki a szakembereket. Ugye, mi azt jelenti, hogy a kövek, amik be voltak építve a falba, azok profánok voltak. Majd jöttek egy alapférsékkel, azt mondták, a férsékkel szentségét vegye át az épület, és ezt a pénz, akkor a pénz profán lett. Most ezzel mondjuk kifizethették a munkásokat. Ez esetben mit csinálunk? Vesszük a férsékeleket, oda megyünk az épülethez. Ugye ezt gondolom... Az, hogy mennyi épület, mennyi szentség, pénz szentségét veszi át, az gondolom egy kicsit mozgó lehetőség. És azt mondták, a pénz szentség, egy váltó tulajdonképpen, hogy a pénz szentségét vegye át az épület, így most lett a félsékelből profán pénz. Erre a profán pénzre helyezték rá a füstáldozatot, a füstáldozat lett profán, majd odaadták a füstáldozatot a szakembereknek, és az új sékelekből megvették a régi füstáldozatot. Így maradt olyan, tulajdonképpen az a kérdés, hogy mit tud, ez kicsit úgy kell elképzelni, mint egy valami fedezet. Hogy a pénz a fedezete a szentségnek, és de egy már felhasznált fedezetet nem tudok bevonni, nem tudok a végtelenségig bevonni, tehát kell találnom szabad fedezetet. De hogy tudok felszabadítani egy már fedezetként bevont pénzt? Úgy, hogyha ráhelyezem az építményre. Ráhelyeztem az építményre, akkor az építmény az új fedezet, a pénz felszabadul, akkor rá lehet helyezni a füstáldozatot, a füstáldozat felszabadul, és akkor lehet az új pénzzel megvenni a füstáldozatot. Nagyon komplikált. Oké. Most értünk el a B oldalhoz, és még 10 percünk van, most sem van 5, úgyhogy lehet, hogy este fogjuk folytatni. Okay. Azt mondja a Talmud, Oyszala Moisz, Mája a Szebahem. Oké, okay, nagyon jó, de akkor mit csinálunk ezzel a pénzzel? Ugye már megoldottuk a füstázat problémáját, meg azt, hogy új pénzből legyen. De most itt van egy adagfélsékel, ami átvette a szentségét a régi füstáldozatnak, tehát ez igazából egy tavalyi szentség. Ezzel mit tudunk kezdeni? Rabbi Öymer a nii nosznu le bész garmu, ve le bész aftinas, és a hajúbi kémbi timonak törősz, majd szem lechem a panim. Ezt nem teljesen értem. Értem. Tehát azt mondja, azt mondja a Rebi, én azt mondom, hogy ezt a pénzt, tehát a régi pénzt, a régi, a tavalyi megmaradt füstáldozatról fedezetként bevont pénzt, ezt adjuk oda füzetségnek, Aftinas és Gármu családjának, akik szakértői voltak a füstáldozat kikeverésének, illetve a színkenyér készítésének. És a kommentárok azt jelenti, arról van, hogy valami régi tartozásról van szó, mert különben az új pénzt is ezért adjuk, hogy van? Az új pénzt, az új pénz, az már az idei munkájukért van, oké. Okay. Ugye mert azt mondtuk, hogy bevonjuk az új sékeleket, és abból vesszük meg azt, ami náluk, hozzájuk kerül. Itt meg azt mondjuk, hogy a régi szentségű pénzt, azt is fizetségként használjuk föl. Igen, akkor az új pénz az idei munkájukért lesz, a régi pénz meg a tavalyi tartozásukért. Pchiabár, amire mi is múlva ricskak, vagy hénysej, hajuhaj, javinlem, ma is, mi sari sajna. Ezt, ha jól értem, ezt erősítem, és múlva ricskak azt mondja, hogy ez csak akkor, ha volt tartozásunk feléjük tavalyról. Pchiabár, baj, nojhaj, ha javinlem, ma is, mi sari sajna. Mi van akkor, hogyha nem tartozunk nekik tavalyról? Akkor a tavalyi pénzt mire tudjuk felhasználni? Azt a Rebi, Ba, Besém, Rebi, Hia, Besém, Rebi, Jaisi, meg Kajcim, Balszem, Izbeach. Akkor ezt is föl lehet használni a forgalomgenerálásra. Az oltár forgalomgenerálására, ami már többször volt szó, hogyha nincs elég áldozat, akkor venni áldozatokat, amiből föl lehet használni. Rabbi bar Kohen bai kumi Rabbi Yosi machlofasi tosed Rabbi Chia bar bo tamon tzichelei vechit pashtelei. Azt mondja a Talmud, ez hogyan lehetséges, hogy itt azt mondja Rabbi Bo bar Kohen, hogy ezt a forgalomgenerálásra használjuk, és korábban ugye a kérdés az volt, hogy mit csináljunk, ha nincsen régi tartozás. Ezt a kérdést kitette föl Rab Chia bar Bai. Egy másik helyen azt látjuk, hogy Rab Chia bar Bai azt mondta, hogy ezt oda kell adni a forgalomgenerálásra. Most a Talmud nem érti. Ő nem tudta, vagy tudta, hogy mi a válasz? Ő teszi fel a kérdést, ő adja meg a választ? Azt mondja, a Talmud hadet szichelébe klésarez, hadet psitelébe kétszemizbejach. Azt mondja, a Talmud nem. A kérdés arról szólt, hogy a régi, ha nincsen tavalyi tartozás, akkor föl lehet-e használni eszközvásárlásra, szentélybeli eszközök vásárlására. Ugye? De az, hogy föl lehet használni a forgalomgenerálásra, az nem volt kérdés. És ezért, amikor kérdezett, akkor ő specifikusan azt kérdezte, hogy lehet-e eszközt venni belőle, amikor pedig kijelentett, akkor azt mondta, hogy az volt a kérdés, hogy lehet-e forgalomjelenásra használni. Oké. Okay. Innen fogjuk folytatni ma este. Tehát folytassuk onnan, ahon abba hagytuk. Oké. Okay. Gyorsan, miről is beszélünk, miről is van szó? Az volt a kérdés, hogy mi a teendő a füstölőszer áldozat maradványaival. De azt mondtuk, hogy a füstölőszerből készült 368 adag, úgyhogy minden napra volt egy adag, Jom Kipurkor egy extra adag, de mindenképp még így is két extra adag maradt minden év végén. Mi a teendő ezekkel? A Misnák azt mondta, hogy fogjuk a pénzt, a tavalyi pénzt, arra ráhelyezzük, azzal kiváltjuk a maradék füstölszert szentségét, a füstölszeri profán lesz, azt odaadjuk a szakembereknek, a szakemberektől utána pedig az új pénzzel, az új félsékelekkel megvesszük ezt, és ezzel akkor újra lehet felhasználni a következő évi füstölőszer adagok részeként. Ugye ez volt a alaptézis. Kérdés az volt, hogy mit csinálunk ezzel a pénzzel, azzal a pénzzel, amire ráhelyeztük az előző év füstölőszer szentségét, és azt mondtuk, hogy hát adjuk oda a szakembereknek a tavalyi év tartozásából. Ugye mindig az adott évre lehet elszámolni az adott sékelekből vett adományokat, vagy azoknak az adományoknak a maradványait. Úgyhogy a tavalyi tartozásunkat fizessük ki belőle. És akkor ennek kapcsán Rab Chia bar Araba föltette ezt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha nincsen tartozásunk tavalyról. És egyszer ezt így megkérdezte, egy másik alkalommal pedig ő kijelentő módban azt mondta, hogy ha nincsen tartozásunk a tavalyi évből, akkor nem marad más, mint hogy ezt a pénzt, ezt a forgalomgenerálásra használjuk, az oltár forgalomgenerálására, ahogy erről már többször beszéltünk. Tehát ami nincs, éppen senki nem hoz áldozatot, akkor ebből vesznek áldozatokat, amiket felajánlnak az oltáron. A Talmud megkérdezte, hogy akkor hogy is van ez, hogy egyszer Rab Chia bar Abba nem tudta, hogy mi a válasz, és mint kérdést tette föl, hogy mit tegyünk ezzel a pénzzel, amin a tavalyi szentsége rajta van a füstölőszernek, a tavalyi füstölőszernek, és egy másik alkalom meg kijelentő módban azt mondta, hogy adjuk oda az oltár forgalomgenerálására. Mi volt erre a válasz? A válasz az volt, és itt fejeztük be, hogy az nem volt számára kérdés, hogy az oltár forgalomgenerálására ezt lehet használni, az volt számára a kérdés, hogy lehet-e használni ezt a pénzt a szentély eszközeinek a vásárlására. Miért volt ez számára a kérdés? Azért, mert általánosan van egy olyan kérdés, hogy a füstölőszert, azt amikor kikeverik, akkor egy szent edényben kell mindenképp kikeverni, vagy profán edényben kell kikeverni. Mindjárt először megnézzük, hogy mi ez a vita, és utána pedig, hogy ennek mi a köze ahhoz, amit az előbb elemeztünk. Azt mondja, a Talmud, tehát a 11-es lapnak a első harmad végén vagyunk. A 11-es lap B oldalának, első harmadának a végén. Dispalgum pitma bechulin. Van tehát egy vita a bölcsek között arról, hogyha valaki nem szent eszközben, nem szent edényben keverte ki a különleges füstáldozathoz szükséges keveréket. Rabbi Yossi azt mondja, hogy ez esetben a keverék alkalmatlan, érvénytelen, alkalmatlan arra, hogy aztán ezt a szent füstölőszerként használják. Rebisua ben Lévi a márk, sérül. Rebisua ben Lévi pedig azt mondja, hogy ez alkalmas. Ez rendben van. Ez a füstölőszer, ez elfogadható. Most, hogyha igaz az, hogy ha igaz az, pillanat, ha igaz az, hogy a füstölőszert mindenképp eredendően a szentély edényeiben kell készíteni, akkor van egy olyan alap, és nem fogadható el, hogyha a szentélynek a ha nem szent edényekben készült, hanem profán edényekben készült, akkor az azt is jelenti, hogy a füstölőszer eredendően a saját nem csak értékében, hanem eszenciájában is szenté válik. Egy új zárójelet kell nyitnunk. Ugye ez a zárójel arról szól, hogy kétféle módon válhat valami szenté, akár mint felajánlás, akár mint áldozat. Válhat valami szenté értékében, és válhat valami szenté eszenciájában. Ha valami szenté válik eszenciájában, akkor ez egy magasabb fokú szentség. Most, hogyha a füstölőszer eszenciájában válik szenté, akkor az azt jelenti, hogy a füstölőszer szentségéből származó szentség, ami ugye, aminek tárgya most az a pénz, amiről az előbb beszéltünk, az használható arra, hogy szent edényeket vásároljanak, vagy finanszírozzanak belőle, és ez volt a kérdése Rabbi Hiabarbonnak, hogy melyik álláspontot követjük, és hogyha az egyik álláspontot követjük, akkor lehet használni a szentély eszközeinek a finanszírozására ezt a pénzt. Ha nem ezt az álláspontot követjük, akkor nem lehet erre használni, hanem csak a oltár forgalom generálására, ahogy eredetileg is mondtuk. Oké. Okay. Nézzük meg azonban magát a központi vitát, ami ugye arról szólt, hogy ezt a füstölőszert, ezt mindenképpen szent edényben, a szentély edényében kell készíteni, vagy lehet profán edényben is készíteni. Máim tájmad Rabbi Jöjszi Bar Hanina, mi az oka annak, hogy Rabbi Jöjszi Bar Hanina azt mondja, hogy nem lehet profán edényben készíteni, ugyanis ő azt mondja, hogy amikor a Tóra beszél a füstölőszerről, akkor azt mondja róla, hogy kaidesi, a füstölőszer szent az. Mit jelent az, hogy szent az? Stéhában jasszabe kaides, hogy a létrehozása, a megalkotása is szentségben kell, hogy történjen. Magyarul eleve egy szent edényben kell elkészíteni, és utána felhasználni, és nem lehet azt csinálni, hogy eredendően egy profán edényben készítjük, és utána használjuk fel szent célra. My time, de Rabbi Shoben Lévi. Mit mond erről Rabbi Shoben Lévi, aki pedig az ellentétes álláspontot követi, és azt mondja, hogy lehet profán edényben készíteni, és utána felhasználni. Kaides is te, Bami Trumaszaliska. Szerinte az, hogy szent legyen, az nem azt jelenti, hogy szent edényben kell elkészíteni, hanem a megvásárlása, a finanszírozása, az mindenképp, ahogy tanultuk, a félsékelekből és a félsékelek adományából kell, hogy történjen. És ezért szerinte nem ezt jelenti, a szent legyen, vagy szent az nem azt jelenti, hogy a dolog maga testében, eszenciájában szent kell, hogy legyen, tehát egy szent edényben is kell eredendően készíteni, nem csak azt jelenti, hogy a hozzávaló pénzforrás az a félsékelekből kell, hogy történjen. Amar Rabbi Jöjszi bár Rabbi Bún, Ászion de Rabbi Jöjszi bár Hanina, Kismul, Ud Rabbi Jöjszi bár Lévi, Rabbi Jöjhanan. Azt mondja, nagyon jó, ez a vita, hogy a maga a füstölőszer az szent edényben kell-e, hogy eredendően készüljön, vagy sem. Erről a vitája Rabbi Shua ben Lévinek és Rabbi Jöjszi ben Haninának az egyezik egy másik vitával, ami Shmuel és Rabbi Jochanan között volt. Mi ez a vita? Egy másik, de hasonló témában. Na, nem magdisne haszalve hajúba hent vanim ruin lekarban és cibur, Rabbi Jöjhanan amár töjresz. Van ugyanis egy misna. A misna arról szól, a mi talmudi traktátusunkban holnap fogjuk tanulni ezt a misnát. A misna arról szól, hogyha valaki általánosságban felajánlja a vagyonát a szentének. Azt mondja, minden vagyonom legyen a szentély. És van benne, akkor a kérdés az, hogy mi lesz a sorsa ennek a felajánlásnak. És a Misna azt mondja, hogy ha van benne olyan olyan vagyonelem, ami önmagában alkalmas arra, hogy közösségi felajánlás, közösségi áldozat legyen belőle, akkor adott módon kell ezzel eljárni. Mi ez a közösségi felajánlás, mi ez, ami alkalmas a közösségi felajánlásra? De Jajhanan azt mondta, hogy ez nem más, mint a füstölőszer. Most ez önmagában azt mutatja, hogy ezek szerint elképzelhető, hogy valaki otthon profán eszközökben elkészíti a füstölőszert, ez az ő vagyona, és aztán, amikor a teljes vagyonát felajánlja, akkor ezek között van a kikevert füstölőszer, ami alkalmas arra, hogy közösségi áldozatként felhasználják. De hogyha igaz lenne az, amit Rabbi Yoisi Rabbi Hanina mond, hogy a füstölőszert eleve szent eszközben kell elkészíteni, szent eszköz csak a szentében van, akkor nem állhatna elő egy olyan szituáció, hogy valakinek a vagyonának, a személyes vagyonának része az ilyen füstölőszer. Tehát mi a Rabbi Yoichanan úgy értelmezi ezt a misnát, hogy itt az, amit itt közösségi áldozatra alkalmas dolognak nevez, az füstölőszer. Ebből látjuk, hogy Rabbi Yoichanan Rabbi Yoshuában Lévi véleményét követi, mely szerint a füstölőszer kikeverhető profán eszközökben is. Amar Rabbi Yoshia tiftoir be uma misha beisavav tina sajnán ölte bisz hajrek teiresz. Azt mondja, hogy nem feltétlenül igaz, amit mondasz, mert el lehet ezt a Rabbi Yoichanan megjegyzését úgy is el lehet magyarázni, hogy azt mondjuk, hogy ez pont az a füstölőszer, amiről a mi mistánk beszélt, ami az, amikor megmaradt tavalyról füstölőszer, azt, annak a szentségét ráraktuk a pénzre, a füstölőszert magát odaadtuk a szakembereknek, és utána a szakembereket az új sékelekkel kifizettük, és visszavesszük tőlük a tavalyi füstölőszert, hogy idén is újra föl lehessen használni, már az idei pénzből finanszírozva. De akkor ott van egy olyan időpillanat, amikor a füstölőszer profán és profán kézben van. Ha az az illető még mielőtt kifizetnék az új pénzzel, és visszaadná a füstölőszert, azt mondaná, hogy minden vagyonom a szenté, és benne van ez a füstölőszer, akkor így előállhat egy ilyen szituáció, és ebben az esetben tudjuk úgy magyarázni, hogy az, amit Rabbi Yoichanan mond, az nem megy szemben azzal, hogy a füstölőszert mindenképp szent edényben kell készíteni. Oké. Ez az első tézis. Tehát ez az első tézis, amely szerint Rabbi Yoshua ben Lévi Rabbi Yoichanan véleményével egyezik, vagy sem. A másik tézis az volt, hogy Rabbi Yoisi ben Hanina Shmuel véleményével egyezik. Mit mondott Shmuel? De amara funda be sem Shmuel, mach teses, az szóval iszibik le is rassz le kádes. Shmuel ugye azt mondja egy másik helyen, hogy az a örlő eszköz, amivel őrölték a fűszernövényeket a füstölőszer anyagához, azt megszentelték, hogy szent edénynek számítson. Ugye ezt mondja Shmuel. Ez mindenképp azt vonja maga után, hogy ezek szerint Shmuel azon az állásponton van, hogy a füstölőszert mindenképp szentély tulajdonában lévő edényben kellett őrölni, mert ha nem így lenne, akkor nem lehetne szükség arra, hogy ezt az állítást tegye, hogy a örlőgépet, vagy örlőeszközt azt szent edényé nyilvánították, hiszen el lehetne készíteni a füstölőszert profán eszközökkel is. Oké. Most akkor ezek szerint Shmuel egyértelműen azon az állásponton van, hogy a füstölőszert szent eszközben, szent edényben kell készíteni. Amar Rabbi Yoisi be Rabbi Bun, Amra Rabbi Huna kumi Rabbi Yoisi davar se kadesh be klik sares nivde? Ha ez tényleg így van, akkor Rabbi Yoisi be Rabbi Bun fölteszi a következő kérdést. Ha igaz az, amit Shmuel mond, hogy a füstölőszer szent egyényben kell készüljön, akkor térjünk vissza ahhoz a kérdéshez, amit már a mostani tanításunk elején zárójelben jegyeztünk, hogy az a felajánlás, ami nem csak értékeiben válik szenté, hanem eszenciájában szenté válik, ami egy szentélyben használatos eszközben válik ilyenné, az nem kiváltható elvileg pénzzel. Ha igaz lenne, hogy a füstölőszert mindenképp szent eszközben készítik, akkor a füstölőszer nem csak értékében, hanem eszenciájában is szenté válik, akkor az egész módszertan, amit a mi misnánk mondott, hogy a tavalyi pénzt ráhelyezzük, szentségét, hogy van? Hogy a füstölszer szentségét ráhelyezzük a tavalyi pénzre, és így profánná válik a füstölszer, és odaadjuk a szakembernek, és utána az új pénzből megvesszük a már profánná vált füstölszer. Csak ez nem működne, mert a füstölszer nem tud profánná válni, hogyha igaz az, hogy szent eszközben kell készüljön, hiszen a szent eszközben készült dolgokat nem lehet profánná változtatni. Azt mondja, a Talmud nem lehet ezt továbbra is megtartani ezt az álláspontot, és elmagyarázni Smuel szerint is. Ugyanis Smuel az egyik oldalról valóban azt mondta, hogy a füstölőszer az szent edényben kell, hogy készüljön, a másik oldalról viszont azt is mondta, hogy egy engedményt tettek a füstölőszer maradványaival, hogy a füstölőszer maradványait igenis annak ellenére, hogy szent edényben vált szenté, tehát eszenciájában vált szenté, nem csak értékében, ennek dacára, hogyha megmarad belőle, akkor az előbbi eljárás érdekében engedményt tettek, hogy mégiscsak ki lehet váltani, át lehet váltani a szentségét a pénzre. Dísz pálgun, hogy sziru tmimim, smuala már nifdinki tmimim, rebjöjjön már nifdinki pszulemugdasim. Látjuk, hogy Smuel ezen az állásponton van, egy másik témában. Ez a téma arról szól, hogy mi van akkor, hogyha most nem a füstölőszerből, hanem más közösségi áldozatokból, már megszentelt áldozatokból maradt tavalyról. Tehát ugyan például a megmaradt napi támid áldozat. Minden nap hoztak támid áldozatot. Ezt ugye miből vásárolták? A félsékelekből. Most a félsékelből megvásárolt támid áldozat megmarad. Valamilyen oknál fogva többet vásároltak a kelleténél. Mit kell ilyenkor csinálni vele? Ugye a következő évben már nem lehet felhasználni, mert mindig egy adott évben az adott év félsékeleinek a felajánlásából vásárolt felajánlásokat lehet használni. Akkor ez azt jelenti, hogy a tavalyi pénzből megvásárolt, tavalyi támid áldozatot, nem, annak a maradványát nem lehet jövőre felhasználni. Akkor mivel a teendő? Két vélemény van. Smuel amár nivdinket mimim. Smuel szerint ki lehet váltani, megint csak ugyanezt meg lehet csinálni, hogy átváltjuk a pénzre, profánná válik az állat, az új pénzből újra megvesszük az állatot, és így tovább. Így akkor annak ellenére, mondja ezt Smuel, hogy az állat, az áldozati állat mindenképp eszenciájában, és nem csak értékében válik szenté. Tehát mit látunk ebből? Hogy Smuel azon az állásponton van, hogy ugyan igaz az, hogy valami, ami eszenciájában vált szenté, és nem csak értékében, az nem kiváltható pénzzel, de mégis van egy engedmény, hogy a maradványokkal kapcsolatban mégis kiváltható pénz. A maradványok, a tavalyi évből maradt maradványok úgy a támid áldozat maradványai, mint a füstölőszer maradványai kiválthatók pénzzel. Rabbi Yochanan amár nivdinki pszulemik dasin, Rabbi Yochanan ugye ezzel nem ért egyet, és ő azt mondja, hogy ez esetben sincs mód rá, hogy kiváltsák pénzzel, hanem csak az van, hogy amit általában az ilyen nem felhasznált állatáldozatoknál teszünk, hogy hagyjuk, hogy legelészen addig, amíg valamilyen testi hibája nem lesz, és ha testi hibája lesz, akkor elveszti az eszenciális értékét, hiszen már nem alkalmas az oltáron való feláldozásra, és akkor ki lehet váltani pénzzel, és abból a pénzből aztán új áldozatot lehet venni, és föl lehet ajánlani. Oké, most ugye, ha már erről, akkor látjuk, hogy Smuel azon az állásponton van, hogy van egy ilyen különleges engedmény. Ha már erről van szó, és itt beszélünk az tamid olá áldozatról, tehát az állandó reggel és délután hozott közösségi áldozatról, ami egy olá áldozat, tehát ami teljesen feláldoznak az oltáron és elégetnek, és ott kifejtette Smuel ezt a véleményét. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a közösségi hátosz áldozatokkal. Ugye van a bűnáldozat, abból két többféle van. Van a személyes bűnáldozat, amikor én hozom, mert valamilyen vétket elkövettem, önszámtomon kívül, és van a közösségi bűnáldozat, jeles napokon, mondjuk Jom Kipurkor, vagy újhold napján, amikor az egész közösség nevében hoznak bűnáldozatot. Mi a helyzet, hogyha ezekből
az erre a célra felajánlott állatokból maradt meg a tavalyi évből. Azt is, hogy a félsékelekből veszik. Mi a helyzet, hogyha megmarad belőle? Hogy Szilusz Irim, al dajte de Smuel, im ojla nivdiszlaikas, ke hátosz. Akkor ha Smuel véleményét követem, akkor ha igaz, amit Smuel mondott az olával kapcsolatban, amit ugye teljesen el kéne égetni az oltáron, és hogyha megmarad belőle, akkor mit mond Smuel, hogy egy engedmény van, hogy rögtön át lehet váltani pénzzel, akkor pláne, hogy ez esetben, amikor a hátosz áldozat, közösségi hátosz bűnáldozatról van szó, aminek a szentsége kisebb, hiszen nem teljes egészében kell elégetni az oltár, amely részét a kohaniták megenni, akkor pláne, hogy ez az engedmény biztos, hogy működik, tehát ő rögtön át lehet váltani pénzre. Áldájt, de Rabbi Jöjjhanan, viszont Rabbi Jöjjhanan véleményét követem, aki azt mondja, hogy az oláldozatnál, a támid áldozatnál nincs erre lehetőség, hanem ha megmaradt a tavalyi oláldozatból, akkor addig kell várni, amíg az állat az valami olyan testi hibát nem kap, ami miatt már nem lehetne az oltáron feldozni, és csak ezután veszti el az eszenciális szentségét, és lehet kiváltani pénzzel, akkor mi a helyzet vele, mi a helyzet az ő véleménye szerint a hátosszal, a bűnáldozattal, aminek alacsonyabb a szentségfoka. Amarem zéne hiru, amarem bismuel, amarem hiszkak, meg kájcimben ezt a miszvejár. De mi zéra szerint meg kell itt is várni azt, hogy testi hibája legyen, csak úgy, mint az olánál, Rabbi Jöjjhanan szerint. És akkor utána lehet kiváltani, és lehet abból a pénzből új áldozatot venni és felajánlani. Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak pedig azt mondja, hogy nem, ezt is fel lehet ajánlani, Rabbi Jöjjhanan szerint a hátosz áldozatot, nem úgy, mint az olát, ez esetben a hátosz áldozat maradványát önmagában fel lehet használni, le kétszer mizbeják, arra, hogy forgalmat generáljunk az oltárnak, ahogy ezt már többször megbeszéltük, hogy ez mit jelent. Még kássa, és hátosek réve ajla. Hogyan lehetne ezt felajánlani az oltára, forgalom generáls gyanánt, amikor a eredendő státusza ennek az áldozatnak bűnáldozat volt. A forgalom generálásos áldozatok, azok oláldozatok, támidáldozatok. Oláldozatok. Tehát az oltáron teljesen elégű áldozatok. Akkor egy hátosz nem lehet olaként felajánlani. Amarabi jöjszi... Sannaja hisz, én karban eztik fölünk, és hita. Azt mondta Rabbi Jöjjhanan, jogos lenne a kérdés, de ebből is látjuk, hogy a közösségi áldozatoknak a státusza, hogy mi az, ami hátosz áldozat, mi az, ami oláldozat, míg a személyes felajánlásnál, a felajánlás pillanatában dől el, hogy ez az áldozat mire van számba, és onnantól fogva az a státusza, és így marad, a közösségi áldozatoknál rugalmasabb a helyzet, és akkor dől el, hogy mi a státusza, amikor a levágás pillanatára kerül sor. És itt mivel ugyan lehet, hogy eredendőleg hátosznak, bűnáldozatnak volt ez számba, de mivel ez egy közösségi bűnáldozat, ez amikor kiderült, hogy ezt már nem lehet arra felhasználni, mert már egy maradvány, akkor egyszerűen át lehet váltani olává, teljes égő áldozattá, és felajánlani a oltár forgalom generálás gyanánt. Ez Rabbi Jöjjhanan válasza. Rabbi Chia válasza pedig az, Tnáj Bézdin vál Mojjszó, és Sikrivó Ajlajsz, hogy ez egy kitétel, amit a Bézdin rabbinikus bíróság tesz, amikor megveszik ezeket az áldozatokat és a felajánlásokat megteszik, akkor egy kitétel tesznek, és azt mondják, hogy ha megmarad a hátoszból, aminek alacsonyabb a szentségfoka, mint az olának, mint a teljes égváldozatnak, akkor kivételesen lehessen felajánlani oláldozatként a maradványt. Drága barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ezzel befejeztük a mai 11-es lapot. Holnap reggel, szokásos időben, 7:30 találkozunk a 12-es lappal, folytatjuk a Skalim traktátust rendületlenül, addig is mindenkinek egy szép ünnepet, boldog Pészachot, Gitn Moed, Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Chagim Uzmanim Lesason.